Ez itt a Vénusz Projekt Podcast, ahol érdekes nőkkel beszélgetünk, nem csak nőknek érdekes témákról.
Rutai Lilivel
és Solti Hannával.
Ebben az epizódban Renner Erikával beszéltünk. Eriket 2013 márciusában megtámadta, megkötözte, elkábította, és lúggal leöntötte egykori barátja, a médiában azóta lúgos orvosnak keresztelt Bene Krisztián. Az epizódban se a támadásról, se az azt követő jogi folyamatokról nem fogunk részletesen beszélni, mert ezekről az utóbbi 8 évben a médiában nagyon sokat lehetett olvasni, ajánljuk például Szentes Éva cikkeit a VMN-en, a HVG vagy a Telex legfrissebb cikkeit a témában, ezeket linkelni fogjuk. Amiről viszont szó lesz, az, hogy Erika milyen pozitív változás lehet az emberek mentalitásában, az áldozathibáztatás kapcsán, a nyilvánosság előnyéről és az Erikáról szóló könyvről is, ami hamarosan napvilágot láthat, illetve szóba került az őtért támadás, részletesen beszéltünk a fizikai és lelki felépülésről, az intézményi abúzusról, amit tapasztalt, illetve szóba került az öngyilkosság is, ezért egy kis figyelmeztetés, ha ezek témák bármelyike érzékenyen érintene, inkább tér vissza az epizódra más hangulatban, vagy hallgass meg egy másik epizódot. Azt viszont nagyon fontosnak éreztük, hogy Erika szavait úgy adjuk vissza, ahogy mi hallottuk, minél kevesebb vágással, és reméljük, hogy te is annyit tanulsz majd tőle, mint mi, illetve annyira élvezed majd ezt a beszélgetést a téma nehézség és komolysága ellenére, mint mi tettük. Szóval, szia Erika! Nagyon köszi, hogy eljöttél hozzánk, és elfogadtad a meghívásunkat. Bele is vágok így a rögtön a közepébe. Te elég sok időt töltöttél ugye az igazságszolgáltatásban, nagyon hosszan elhúzódott az ügyed, és hatalmas tortúra árán nagyon sokat kellett küzdened, mire jogerős ítélet született. Mit gondolsz, hogy mi az, ami az áldozatok számára lehetne jobb a magyar igazságszolgáltatásban, és esetleg, ha van olyan, akkor mi az, ami már jó?
Hűha, hát ehhez egy 4-5 napos ilyen podcast kéne, hogy ezt így elmondjam, hogy mi az, ami nincs. Tehát igazából az a probléma, hogy egyáltalán nincsenek jogai. Tehát ugye, amikor arról volt szó 2015-ben a minisztériumban, az igazságügyi minisztérium, hogy kiterjesztik az áldozati jogokat, azt nagyon vártam, mert hogy nincs mit. Tehát, hogy igazából az egész eljárás alatt az áldozat az egy tanú, egy szereplője az egész ügynek. Áldozati tanú, úgy csúfolják őket, de ebben nincs különbség, tehát egy tanú, tehát ugyanolyan igazmondási kötelezettséggel, ugyanolyan kihallgatási dolgokkal, tehát igazából nincsenek jogai. Minden tűrnie kell, ami ott vele történik. Például ez egy nagyon fontos dolog, hogy amikor az elsőfokú ítéletet hirdették, akkor ugye 4 évet kapott, ezért lepették róla az életveszélyt róla, tehát egy sima testi sértésként apostrofálta, vagy hozott ítéletet a bíró, és nekem ott nem volt lehetőségem fellebezni. Tehát én nekem, mint áldozatnak. Tehát pontosan ismertem a szakértői véleményeket, hogy igen, életveszély volt, igenis életveszély volt, pontosan tudtam, hogy miért, láttam ezeket is, de én nekem, ugye az vádlott, vagy hát akkor már elítélt, az fellebbezhet, 3 nap gondolkodási időt kérhet, vagy elfogadhatja az ügyészség is. Tehát hogyha nekem ő akkor az elítélt nem fellebbez, akkor mi nem tudunk ma erről beszélni, és nincs egy ilyen ítélet. Tehát ez például egy nagyon fontos dolog, hogy én ott is csak egy megtűrt, tehát el kell fogadnom, amit ott felettem hoznak, tehát semmilyen beleszólásom nincs. Ami pozitív, az mondjuk például a megismertett másodfoknál nálunk nagyon progresszív tárgyalást tartottak, és itt nagyon apró dolgokra kell gondolni, például a terem berendezésére. Ez egy nagyon furcsa dolog, amit sokszor el szoktam mondani, hogy az egy borzasztó rossz és stresszes helyzet, amikor be kell menni. Ugye hát mondjuk nekem 50 kamera is ott volt, meg 30 újságíró, meg mindig a díszteremben volt, de az, hogy bemegyek, és mögöttem ül az elkövető, és hallom, ahogy ott motoszkál, és háttal kell neki állnom, az egy nagyon-nagyon-nagyon nagy stressz, különben ezt minden áldozatnak ezt tudom. És a megismertett másodfoknál a terem úgy volt berendezve, hogy sréhen oldalt ülhettem, tehát nem ültem neki háttal, és ráadásul ülhettem. Tehát én nem egy kihallgató részben voltam, tehát nem egy állnom kellett, ő megült mögöttem, hanem ülhettem, mikrofon volt, és nem háttal neki. Tehát ilyen nagyon apró dolgok, tehát ez már egy nagyon-nagyon progresszív tárgyalás.
Ezek apró dolgoknak tűnnek, de szimbolikusan is, meg nem szimbolikusan is nagyon sokat számítanak, szerintem.
Nagyon-nagyon sokat számítanak. Egész más, ezt különben a tanúktól is tudom, ugye a baráti köröm, ugye a két barátnőm is volt azon a tárgyaláson, és az előzőken is kihallgatva, tehát mondták, hogy sokkal könnyebb volt. És ez nem csak azért jó, mert kellemesen érzi magát az áldozat, nem erről szól, hanem nekünk ott teljesíteni kell. Tehát nekünk az alatt a 4,5-5 óra alatt tényleg legnagyobb pontossággal a legtöbb minden egyes mozzanatot el kell tudnunk mondani, adekvát válaszokat, tehát nagyon borzasztó kimerítő, tehát egy ilyen 4,5-5 órás kihallgatás, úgyhogy ott ül mindenki, és keresztkérdések vannak, persze nyilván forgatta a védő. És ugye én nekem azokat is tűrni kell, amit az ottani védő mond, vagy forgatgat, mert senki nem szól rá. Mondjuk az én ügyemben már egyszer-kétszer volt, amikor a bíró szólt, hogy de igazából hagyták, hogy olyan kérdéseket tegyenek fel, tehát ilyen teljes abszurd kérdéseket. És ugye ezt nincs, hát persze nekem mondjuk volt ügyvédem, de igazából nem szólhat ebben nagyon bele. Nincsenek olyan protokollok, vagy olyan szabályzatok, amiben én hivatkozhatnék, hogy ez azért már egy emberi méltóságon túlmegy, vagy bármi. Tehát nem tudok mire hivatkozni, egyszerűen tűrni kell. Fel kell erre készülni, nagyon keményen pszichológus készített fel minden egyes alkalomra, úgyhogy... Szóval például ebbe például jó lenne, hogyha tudhatnám azt, hogy mihez tartani magam, és lenne egy olyan szint, amikor igazán beavatkozhatnának.
Az emberi méltóságnál nyilván sokkal kevésbé fontos, de sokak számára szerintem még mindig egy viszonylag jelentős tényező a pénzügyek. Egyrészt az ügyvéddel, másrészt a pszichológus is, akit említetted, és ugye a jogi, orvosi költségeket nagyon sok esetben nem tudom, hogy kiállja igazából. Ez nálad hogy működött, és ezt mennyire találod megfelelőnek?
Ez nálam úgy működött, hogy 8,5 évig finanszíroztam az ellenem elkövetett bűncselekményt. Ezt úgy kell nálam elképzelni, hogy az első időszakokban a kötszerek, kúpok, krémek, ugye a műtétek utáni speciális krémek, meg speciális kötszerek voltak, az olyan havi 80-90 100 000 forint volt. Ez itt a kumpak. Akkor az iratokat azt ő ingyen megkaphatja, tehát a gyanúsított, nekem oldalanként kellett 100 forintot fizetnem, ez egy olyan 8000 oldalas anyag volt akkor, hogy azt kikérhessem okmánybélyeggel, tehát 100 forintok voltak oldalanként, azért, hogy a jogi képviselőm egyáltalán dolgozni tudjon. Tehát azt nekem meg kellett fizetni. A pszichológus az először az áldozat segítő, hoz járhattam, de utána ez megszűnt, és akkor magámba is az 7000 volt, egy alkalom. Ugye 6 évig jártam a pszichológushoz, csoportterápiában is, a bántalmazott nők voltunk heten, utána magámba is, de utána már nem tudott segíteni, mert igazából nem feldolgozási rész volt, hanem egy szinten tartás, hogy tudjak járni tárgyalásokra, hogy a családomban tudjak élni, de a feldolgozási rész, mivel ez az újra traumatizálás volt ugye egész idő alatt, el se kezdtük. Van egy ilyen EMDR terápia, ez egy nagyon új terápia, ez a traumatizált áldozatoknak felszabadítja ezt, és tehát igazából újra játssza azt a traumatizált részt, és akkor ott egy hidat képez abban, hogy ezt elszigetelődve vannak ezek a traumák. Ez egy nagyon új terápia, és ez 14000 forint egy alkalom, és hetente egyszer kell járnom. Tehát egy hónapban 4-szer. Ezt is ki lehet is számolni, hogy ez mennyi. És ebből egy büdös vasat se.
Bocsánat, csak hogy azt jól értem, hogy azon kívül, hogy azért eléggé úgy tűnik például a te történetedből, hogy hogy áldozatként még te indulsz alapvetően egy olyan pozícióból, hogy neked kell bizonygatni az igazadat, semmilyen jogi költséget és orvosi költséget nem áll semmilyen állami szerv vagy intézmény, hanem mindent saját zsebből kell kifizetni.
Pontosan jól érted. Most ugye ezt el lehet képzelni, hogy én 3,5 hónapig morfium alatt, tehát morfiumos kezelés alatt voltam, tehát ez vénásan is a kórházban, és szájon át is egy morfium alapú gyógyszert kap. Tehát nekem konkrétan le kellett jönnöm a szerről, hogy úgy mondjam, tehát egy ilyen állapotban jöttek kihallgatni, tehát ugyanúgy kellett válaszolnom az alapvető kérdésekre. Most kaptam az OEP-től egy adjam be az összes ítéletemet, ugyanis igazából nem csak én fizetem ezt a bűncselekményt, hanem ti is, és mindenki, ugyanis én állami kórházban műtöttek, és megnéztem a betegutamat, és 1 200 000 forint volt, az összes betegutam, a műtéteim, a 8 műtétem. Tehát azt az állam, azt igazából azt a részt az állam fizette, most elvileg úgy van, hogy azt is kiszámlázzák az elkövetőnek, de persze tudjuk, hogy az egészségügy nem ingyenes, nyilván kellett fizetnem a kötszereket, a kúpokat, azokat felírták, tehát meg kellett vennem, tehát egy ilyen kis tubos volt, 15 000 forint, amivel kerni kellett. Ezeket mind nekem kellett, és most, hogyha abba is belegondolunk, hogy katéterrel voltam. Tehát ezek a kórházi kezelések is olyanok, hogy egyedül kellett keresnem orvost, aki egyáltalán megműt. Mert nem voltak hajlandók megműteni, amikor már tudták, hogy ki vagyok. Tehát bennem hagyták mondjuk 2 hétig a katétert elfertőzővel. Szóval, hogy nem, tehát anyagilag is, mindenügyileg, erkölcsileg is mindent az áldozatnak kell. Tehát, és nincs, aki segítsen. Nincs. Tehát egyszerűen jogi képviselő sincs, aki elvállaljon. Főleg, amiután megtudják, hogy az én ügyembe pláne, hogy ki az elkövető. Úgyhogy igen, ezt finanszírozni. Tehát minden terhét rátolják az áldozatra ma Magyarországon. Az anyagi, erkölcsi, minden terhét. Most jelenleg így néz ki.
Sajnos sejtettem, hogy ez így van, csak reménykedtem a kérdés feltevésnél, hogy valamilyen mást választ fogunk kapni, de hát...
Sajnos igen, ez így van, és nekem szerencsém volt, hogy voltak mellettem állók, akik segítettek, a Attila, az élettársam, tehát aki, ugye ő kivette magát a munkából, itthon kellett kötözni, ápolni, tehát gyakorlatilag köldöktől térdig pelenkában voltam az első időszakban. De például nem tudom, hogy ki csinálta volna ezt, hogyha... Tehát, hogy így hogy gondolták, hogy engem így hazaengednek a kórházból, hogy tehát morfiummal hogy fogok élni? Mi lesz a gyerekeimmel? Azok iskolások voltak, általános iskolások. Szóval, hogy az állam erre sem... És pedig az én ügyem nagyon nyilvános volt. Tudták, hogy egy egyedülnevelő vagyok, egyedülnevelem, elváltam. És hogy ennyire magára hagyják az áldozatokat.
Amúgy ezt akartam is kérdezni, hogy mit gondolsz az, hogy a te ügyed ennyire nyilvánosság előtt folyt? Azt említetted már, hogy voltak olyanok, akik mondjuk így hallottak róla, és nem akartak elvállalni, akár orvosi, akár jogi szinten, de hogy ez, hogy ennyire nyilvánosság előtt zajlott, ez mennyire volt előny vagy hátrány?
Hát igazából amiért a nyilvánosságra került az ügyem, az egyszerűen el kell döntenünk egy bizonyos ponton, amikor megszüntették, ugye megszüntette az ügyészség, úgyhogy 30 napon belül az összes bizonyítékot megsemmisíti. Tehát 8 nap volt a fellebezés. Egyből tudtuk, hogy vagy a nyilvánossághoz fordulok, vagy itt nem lesz ítélet. Akkor azt kell eldönteni olyankor általában az áldozatoknak, hogy vagy fölvállalom, amiről persze nyilván én sem tudtam, hogy mit fog jelenteni majd hosszú távon, de hogy föl kell vállalnom a nyilvánosságot, és azt, hogy én ezt nem fogadom el, ezt a megszüntetést, és akkor nem tudom, majd valami lesz. Vagy pedig azt mondom, hogy benyelem, és akkor jó, hagyom, hogy megszüntetést. Csak hogy ez nagyon furcsa dolog, mert hogy akkor én mindig úgy gondoltam, hogy akkor holnap jön, és újra megteszi. Tehát, hogy nincs következménye annak, amit velem tettek. Tehát a kérdésedre visszatérve, én a nyilvánosságot én csak pozitívan tudom mondani. Tehát nagyon mély állapotokban is kaptam olyan megkereséseket, amik segítettek abban, hogy újra fölálljak, és újra nekiinduljak. Voltak nagyon nagy mélypontok. Amellett persze nyilván voltak a gyerekeim, tudtam, hogy ez egy intim sérülés, és hogy ez ki fog kerülni a sajtóba, de most se csinálnám másképp. Szerintem, hogyha nincs nyilvánosság, akkor én nem biztos, hogy így végig tudom ezt csinálni, és nem biztos, hogy ez lesz az eredmény, ami most...
Nem tudom, hogy tud-e egyáltalán bármi elégtételt jelenteni egy ilyen brutális támadás után, de alapvetően te elégedett voltál az ítélettel, ami született már a helyzet keretein belül?
A büntető ítéletre gondolsz itt most?
Igen.
Anna, az a helyzet, hogy a büntető ítélet, az nem az áldozaté. És nem az áldozatnak szól. A büntető ítéletek az a társadalomnak van, hogy ezt egy ilyen tettet nem lehet megtenni, mert az egy ilyen büntetéssel jár, ha ezt megteszed az embertársadalom, vagy valakivel. Tehát nekem az nem jelentett semmit. Az áldozatoknak a kártérítési per van az, amikor azt mondom, hogy az én testi épségemet megsértetted, és ezt én indítom, azt már nekem kell indítani. Tehát ez Magyarországon ez is egy elég nagy probléma, hogy egy új eljárás kell indítanom, tehát nem egyszerűen nem becsatlakozik, nem átadják, hanem teljesen meg kell indítanom egy új eljárást. Tehát igazából a kártérítés az, ami azt mondom, hogy de az is fura ezek, amit most te kérdeztél, mert persze mások is így kérdezik, de én nekem nincs elégtételem, tehát én tudtam, hogy ez nekem jár, az én testvérségemet megsértették, nagyon durván szakvélemények vannak, persze újakat is kirendeltek, de egyértelműen le van írva, ez nem egy olyan dolog, ami ők rendesek voltak, és akkor most engem elégtételt adnak nekem Renner Erikának, hanem itt van egy áldozat, amivel ez és ez történt, ez is így van bizonyítva, és ez egy alap dolognak kellene, hogy legyen.
Abszolút.
Igen, tehát büntető eljárás, ugye az egy elzárás a társadalomtól. Tehát én több mint 5 évig voltam személyvédelem alatt a rendőrség által. Tehát például a mostani igazságügyi szakértői véleményben, amit kirendeltek itt a polgári eljárásban, 5 igazságügyi orvos szakértő aláírásával, egy összevont szakértői vélemény, ott leírták, hogy intézményi abúzus áldozata lettem. Tehát, hogy bántalmazott a rendszer. És ez leírásra került, nem nagyon volt még ilyen Magyarországon, hogy ez leírásra kerüljön, hogy egy áldozatot bántalmaz a rendszer, és nem tudok vele mit kezdeni. Tehát keresem azt a jogi társaságot, vagy szemét, aki az állam ellen ezt is eljár, mert én nem tudok úgy lefeküdni, aludni, hogy egy ilyen le van írva, és ma bántalmazza a rendszer az áldozatokat. Ma ez megy, és például most legutóbb a Helsinki Bizottság is nem vállalt el az ügyemet. Még mindig egy olyan ügy vagyok, amit így igazi szakértelem és bátorság kell hozzá, hogy mint például a Gál András, ugye, aki elvállalta végül az ügyemet, azt valaki véghez vigye, de nem egyszerű. Pedig én úgy gondolom, hogy egy ilyen társaságnak, aki a nemzetközi, ráadásul azoknak egy ilyen ügyek, vígan kéne, hogy vigyék, hogy változást érhessenek. Csak ugye az a helyzet, hogy ők szívesen vállalják az elítélteknek, hogy jobb börtönkörülmények, azokat szívesen vállalják, teljes válszélessége, vagy hogy többet tudjanak hazatelefonálni, ugye ez legutóbb volt, 80%-a a gyilkosoknak családon belüli erőszak, ez statisztika, de azért ők szeretnék, hogy többet hazatelefonáson a Helsinki Bizottság. Tehát ez egész egy nonsense, és ott vagyok, én írtam nekik levelet, és nem kihátrál, egyszerűen kifaroltak belőle, nagyon kedvesen, de így igen. De hát én nem fogom feladni, ez sem, tehát nyilván végig fogom vinni, mert az, hogy ma valahol éppen mai napon lehet, hogy ugyanígy abúzus áldozata lehet egy áldozat a mai rendszerben. Mert ma ez megy. Szóval, hogy nekem igazából nem jelent úgy elégtételt, hogy én na most akkor egyszerűen én ezt teljesen normálisnak tartanám. Hanem így zajlott volna, ahogy...
És akkor persze utána lehet azon gondolkozni, hogy akkor most mi lenne jó, meg a bíróságnak mit kéne csinálnia, de nyilván a legjobb dolog, és az egyetlen elfogadható dolog az lenne, ha nem történnének ilyen esetek, szerintem.
Igen, mondjuk, mert szerintem mindenki most azt hiszi, hogy itt van egy jó rendőrség, a szépen kinyomoz, egy ügyészség, aki felállít egy szép, egy jó vádat, mindent összerak, és akkor egy bíróság, aki egy hozzáértő, aki ezeket mind megvizsgálva hoz egy jogszerű, jó ítélete, de ez nincs. Szóval borzasztó rossz volt a vád emelési rész, tehát a vád amit összeraktak. Az ügyészség erősen kellett állandóan nyomni, nekünk kellett beadványokat beadni, felhívni a figyelmet különböző dolgokra a jogi képviselőmnek, mert feltűnően passzívak voltak. És szerintem ez a vád eredményesége nekik, ez a 98 egész, vagy nem tudom mennyi, ez egy borzalom. Tehát, hogy ez egyszerűen nem is érdekeltek abban, hogy ők, és egy ilyen komolyságű ügyet is képesek lettek volna. Tehát nem vádat emelni. Tehát egy olyan ügyet szüntettek meg, amit 11 éves börtönbüntetéssel sújtott, tehát 12 volt a maximum, tehát majdnem a plafont kapta, és egy 25 millió forintos testi sértést. Tehát ez képes lett volna a mai magyar ügyészség elengedni.
És nagyon durva, hogy amikor azt mondod, hogy nem adod fel, arra az első gondolatom, hogy tök jó, miközben meg tök egyértelmű kéne lennie, hogy senkinek nem kell feladnia, és hogy nincs is az a választás, hogy itt megállnak az áldozatok, és hogy így ennyi, mert hát, hogyha sok helyen feladtad volna, akkor mi lett volna ebből? És itt seamlessly át is vonulok a következő kérdésre, hogy volt viszont olyan helyzet, amikor úgy érezted, hogy feladnád, vagy volt olyan, ami különösen nehéz rész volt?
Én soha nem gondoltam úgy, hogy én ezt most feladom. De voltam nagyon-nagyon mély ponton, és voltam úgy, hogy tehát minden energiámat és minden, amit összeszedtem, kapartam magamban, azt egyszerűen elvesztettem, és teljesen padlón voltam, gyakorlatilag úgy mondani, és ilyen volt. De akkor sem gondoltam azt, hogy én ezt most feladom. Csak éreztem, hogy most nagyon nem fog menni, nem tudom, hogy fog. Ilyen volt például hát ilyen volt a megszüntető határozat, ez egy nagyon súlyos, ott volt az első pánikroham, amikor ezt így megkaptam éjszaka. És a második ilyen nap pedig a kúria, amikor már kétszer elítélték, és utána a kúria visszahelyezte másodfokra. Tehát már ítéletre mentem, és visszahelyezte. Az volt egy ilyen, szóval például az úgy történt, hogy amikor már tudtam, hogy nem kell felállni a tárgyalóterembe, akkor nem lesz ítélethirdetés. Tehát ezt úgy éreztem, akkor tudtam, hogy valami baj van. És amikor ezt az egészet ott előadták, akkor én nekem, tehát én azt, hogy én a tárgyalóteremből hogy kerültem a jogi képviselőm irodájába, és beszélnek hozzám Attila és a jogi képviselőm, az ilyen foszlányok maradtak, tehát hogy teljes ilyen, egy ilyen teljesen kiesett nekem az a rész. Tehát elvileg nyilatkoztam a sajtónak is, utána megnéztem én is, de nem emlékszem. Tehát annyira sokkos állapot volt. Tehát például ez ilyen volt, és akkor két hétig én akkor nagyon úgy gondoltam, hogy ezt itt nem tudom, hogy fogom folytatni, és akkor mindig nagyon elszégyeltem magam, mert rengeteg áldozat írt, és akik sokkal rosszabb helyzetben vannak, sokkal nehezebb helyzetben, és hát teljesen támogatóan, és meghatóan, és kérve is, és szóval annyira kellemetlen is év volt, hogy én most itt vergődök a földön, mikor nekik sokkal nagyobb problémájuk van, és én akkor ezek nagyon sokat segítettek, hogy én újra el tudjam kezdeni ezt az egészet.
Mire gondolsz, amikor azt mondod, hogy nekik sokkal nehezebb, vagy hogy ők sokkal nehezebb helyzetben vannak?
Nekem ez mindig egy örök dilemma volt, hogy én mondhatom-e, hogy állj ki, és ne hagyd magad, és az igazadért állj ki. Most már azért úgy tudom, hogy nem kell mindenkinek, tehát nagyon nehéz ezt csinálni, vonszolni fog a rendszer, bele fog kényszeríteni egy ilyen, ez az igazságügyi, az igazságszolgáltatásnak az összes bugyrát végig ráncigál, meghurcolnak, nincsenek jogaid, egy rettenetesen nagyon-nagyon nehéz helyzet. Nekik ott van, nekem már nem olyan kis gyerekeim voltak, tehát ilyen kamasz gyerekek, de ott van közben a családod, akivel mégis csak kellene fog. Szóval egy mivel nem segít senki, egy rettenetesen felemészti az energiáidat, az utolsó sejteidet is. És van, aki nem tudja ezt, és én ezt elfogadom, és szerintem azoknak, akik viszont van sok energiájuk, és kimernek állni és beszélni, mert van, aki szájzárja van, tehát beszélni sem tud erről, azoknak, akik viszont tudnak, azoknak őértük is ki kell állni. Tehát én úgy gondolom, hogy akik így vannak összerakva, mint én, meg egy páran, a Makai Viki, vagy az Orosz Bernadett, azoknak igenis, azoknak viszont őértük is kell hangosak lenni, tehát ez van, és én most már tényleg úgy gondolom, hogy nem mondom senkinek, de és ők azok, akik engem megkerestek, azok voltak, akik nem mertek, tehát nem merték fölvállalni, bántalmazottak voltak, tehát hogy ők elmenekültek, és nem kaptak segítséget, jogit, nem volt már erejük, nem volt anyagi lehetőségük, hogy képviselő, tehát hogy képviseltessék magukat, és ők kerestek engem meg, és hát kérték, hogy ezt így ne hagyjam, mert hogy nekik is ez nyilván egy reményt adott, mert ők nem tudták ezt csinálni, és hogy szóval ezekre gondoltam, akik vidéken vannak, akik tényleg nincsen család, aki támogassa őket. Például volt egy, aki azóta öngyilkos is lett, tehát, és meg is halt, tehát zárt csoportokban is benne voltam, vagyok, és hiába nem lehetett rá annyira maga alá temette ez a kilátástalanság, és egy különben minden áldozatnak borzalmas úgy élni, hogy vele ezt megtette valaki, és nincsen igazságszolgáltatás. Szerintem ez a legborzalmasabb. Meg lehet próbálni így élni, hogy de az nem, az nagyon borzalmas ezeknek. Úgyhogy erre gondoltam akkor, amikor ők nem tudták kiállni az igazukért.
És neked az mennyire könnyű, nehéz, bárhol ezen a skálán, mert gondolom, hogy ez nem egy ilyen egyértelmű dolog, vagy hogy úgy folyamatosan olyan, vagy milyen érzés még mindig erről beszélni, és ezzel foglalkozni, és a nyilvánosság előtt lenni bizonyos szinten?
Az elejétől ezt eldöntöttük, hogy ez így lesz, tehát én nekem, a családom, a gyerekeim, a szüle, anyukám, most már meghalt, de a testvérem, aki pedagógus, tehát egyszerűen barátnőim, ezt így teljesen elfogadták. Nekem pedig most jutottam el arra a szakaszra, hogy amikor azért is beszélhetek veletek is, vagy másokkal, hogy esetleg változás legyen, vagy hogy én igazából az én ügyem, mert most így már, hogy minden terítéken mond, és folyamatosan tájékoztattam a sajtót is, egy ablak vagyok, akin át lehet látni, az igazságszolgáltatás borzalmas, áldozathibáztató és bántalmazó részét, és ezt úgy érzem, és késztetésem is, hogy szeretném is megmutatni, tehát erre nem fogok függönyt rakni erre az ablakra, és ahol tudom, el fogom ezeket mondani, és nem sokára egy könyv is meg fog jelenni, ami már készül, és abban lefogom azokat, amiket még nem is tudtam megmutatni, hogy még mik zajlottak itt ez alatt a színfalak mögött, pedig azért elég sok minden volt nyilvánosságra, de borzalmas dolgok, szóval, hogy mikkel kell szembesülni, úgyhogy én nekem mindenféleképpen jó beszélni erről, fontosnak, rettentően fontosnak tartom, és az, amit az előbb mondtam, hogy én azért is tartom fontosnak, mert vannak olyanok, akik tényleg szájzárral ülnek egy pszichológusnál, és úgy értem, hogy a hangjukat azt muszáj hallatni, ő értük is.
A te áldozatokhoz való hozzáállásod az a támadás óta változott valamennyiben?
Persze, igen. Szerintem, amikor valaki, ezek a kommentelők is így oda kommentelgetnek, szerintem nem láttak még áldozatot közelről. Hogy nem tudom, hogy ezt hogy mondjam. Tehát ugye nekem például sokszor mondják, hogy nézzek meg, milyen jól néz ki, nincs semmi baja. Tehát ez a rettentően sztereotíp gondolkodásuk, hogy az áldozat az mindenféleképpen szakadt, rongyos, és valahol vérzik, annak nem lehet kilakozva a körme. Szóval, hogy ezek a sztereotípiák az egyik része, a másik pedig hát Magyarországon ez a virágzik, az áldozathibáztató. Bár én most mindenféleképpen úgy látom, hogy változás indult el. Tehát, hogy ebben van változás szerintem, most sok én, ahogy így látom a kommenteket is. Sajnos nincsen felvilágosítás az iskolákban, nincsenek is ezek a film, rengeteg filmet lehet már a Netflixen megnézni arról, hogy milyen egy bántalmazott, hogyan kell vele beszélni. Igazából roppant egyszerű lenne, még igazából nem kell vele semmit csinálni, elég, ha meghallgatod, és nem azt mondod, hogy hazudsz, tehát például, vagy hogy megkérdőjelezed, hanem engeded, hogy kiventilálja, elmondja. Már az elég lenne. De mivel Magyarországon nincsenek, nem folytanak erre elég energiát, hogy ezt a társadalom felé bemutassák, vagy tanítsák, vagy elmehessen egy áldozat egy iskolába, elmondhassa, hogy mi fontos neki, milyen kérdéseket nem szeretne kapni. Tehát, hogy ezeket nagyon fontos lenne, és én is így voltam, hogy nem tudtam, hogy milyen egy ilyen, és másképp gondolkodtam áldozat, szóval, hogy nem láttam én sem természetesen át, most azért sokkal jobban átlátom, hogy miért viselkedik valaki úgy, ahogy.
Erről az áldozati gyászlatásról tudsz még egy kicsit mesélni? Mert szerintem nagyon érdekes tényleg, hogy többet halljanak róla az emberek, hogy téged milyen formában ért, akár mondjuk intézményesen, akár a sajtóban, akár csak így casual az utcán mindennapokban. Mert szerintem mind a három abszolút létezik.
Igen, igen, nagyon rengeteget. Hát például, példákat is tudok mondani, hogy a megszüntető, az ügyészségi megszüntető határozatban olyanok voltak, gyakorlatilag hemseget az áldozathibáztató mondatoktól, egy ügyészségtől kapni egy ilyet, azért az egy elég nagy pofon. Mikor én otthon ülök a katéteremmel, próbálom a vizeletet, menstruációt és a székletet valahogy intézni, és bízom abban, hogy van egy intézmény, akinek a kezébe adtam ezeket az én ellenem elkövetett bűncselekményt, és ő majd fog hozni egy szakmai dolgot, hát amikor azt kapom, hogy mivel én nem ismertem föl, tehát ugye ez miért nem ismertem fel, egy talpig maszkban, arcában egy csíklet, bukósisak, sokszerű támadás földre tesz, összekötőzés, midazolán, ketamin, ami a midazolán, az, a ketamin az emlékezetkészség elválasztja az agykéket, az agytörstöt, hát én azóta már ledoktoráltam, annyiszor kellett ezt így elmondani nekik, hogy mi az a midazolán, ketamin kombináció. Tehát és hogy azért, mert én nem ismertem föl, tehát ilyen mondatok, ilyen rátolva az áldozatra, akkor első fokú tárgyaláson, amikor megkérdezik, hogy a bíró, hogy különben ez a fajta sérülés, ez a mindennapomban, napjaimban okoz-e bármiféle problémát. Tehát ilyen mondatokkal szembesülni a rendszer részéről, és mindig szoktuk mondani, hogy a legfájdalmasabb igazából az, amikor olyan valakitől kapom ezt, aki segíthetne, megvan a lehetősége, de nem teszi. Tehát az a legnagyobb árulás, amikor elárulják, ez intézmény árulásnak hívják, ömelnek van egy neve. Angolul is, most már magyarba is átvették. És például ilyen volt hogy nem akartak megműteni orvosok. Tehát elfordultak tőlem. Inkább nem akartak kötözni, nem akartak, ők azt mondta, hogy nem fog járkálni bíróságra. Ezek akkor például itt van Herzog Mária, aki ma egy szociális szakember, és ugye amikor ezt a 25 milliót megítélték első fokon, akkor ő egy újságírónak az oldalán azt írta, hogy ő az egész idő alatt az elkövető gyermekére gondolt, hogy most ezt neki ki kell fizetni, és milyen borzalmas ez. Tehát, hogy így azt mondom, hogy egy buszvezetőtől se várom, de egy szociális szakembertől, hogy persze itt nagyon sok áldozat van, nyilván mindegyikünk gyerekei, de nekünk három gyerek volt nálunk. És egy szociális szakember akkor pedig nyíltan volt ez, hogy gondolta arra, hogy ennek a nőnek, ennek az asszonynak a gyereke járnak iskolába, otthon fekszik morfiumban, kapnak-e enni? Semmi nem érdekelte őt, hanem azért, mert ezt a 25 milliót most megítélték, szegény család, én elveszem a szájuk elől, mikor azok is mondjuk már 20 éves a legkisebb, tehát ezek az árulások, amikor azt mondom, hogy egyszerűen ma Magyarországon sik az elkövetői részt, a jogait feszegetni, az áldozati az meg úgyis, és amikor ezt szóvá teszem neki, akkor azt mondja, hogy hát az én gyerekeimnek könnyű, mert ők büszkék az anyukájukra. Tehát ez úgy történt, hogy engem 2013. március 12-én megcsonkítottak, életveszélyesen ott hagytak, és másnap büszkék voltak a gyerekek. Szóval ez nem így. Tehát mi mind mentünk keresztül, a gyerekeim az iskolában, mert ugye nyilván ők is pszichológushoz járnak, tehát a mai napig, tehát ez nem érdekli őket, szóval ezek az árulások az intézmények részéről, mert én úgy érzem, hogy a Herzog Mária, amit mond, az egy szociális intézmény részéről jövő árulás. Hát azokról a kommentekről, amik ilyen, például most legutóbb Beigli Attila írta azt, hogy mit tudom én kurva vagyok, vagy...
Olvasod egyébként ezeket? Szoktál kommenteket olvasni, akár régen, akár most?
Egy ideig le voltam róla tiltva az első időszakban, amíg ezek a nagyon intenzív része volt, de utána én kifejezetten kértem. És szerettem is volna, mert fontosnak tartom. Szerintem ezek a kommentek, mondom, kivétel ez az ilyen Beigli Attilák, akinek a képe egy beigli. Szóval nyilván ezekkel nem tudok mit kezdeni. De én nagyon fontosnak tartottam, hogy lássam, hogy szerintem egy tükörkép a társadalomról. Amikor valaki áldozathibáztató volt, hogy ment rá a többi ember, és mennyire okosan magyarázta el, hogy tehát azokat a kommenteket, hogy én is levágnám a farkát, savba önteném, szóval ezek engem nem érdekelnek. De vannak már nagyon értelmes, és nagyon jól elmagyarázza az egyik a másiknak, és szerintem ezek nagyon fontosak, ezek a kommentek, és én láttam, hogy az én ügyemben 8 és fél év alatt hogyan magyarázta az egyik a másiknak, és utána olvastak, és követték végig az eseményeket, és szerintem ezek például kifejezetten jó kommentek voltak, azon kívül pedig kommentelt az Irgalmas Rendi Kórház főorvosa, hogy a nem ismertem fel a szexpartneremet az elkövetőben, és névvel doktor XY Benc László különben, főorvos, Irgalmas Rendi kommentet, a Blik.
Igen, hogy nyilvánosak a kommentek, tehát hogy lehet rá.
Hogyne, én a könyvbe is benne lesz, bele fogom rakni, hiszen ő arca néve vállalt ezt. Tehát, hogy én nekem ezek fontosak voltak, hogy ezeket lássam, hogy mondjuk nem ez, erről van egy véleményem, de ugye az embereké azt szerintem fontos, és hát persze engem nagyon sokan kerestek meg, teljesen, hogy olyan ismeretlen emberek, tehát oda jönnek az utcán, megölelnek, tovább mennek. Szóval, hogy ilyen nagyon sok szolidaritást kaptam, nyilvánosan is. Én bírtam ezeket a kommenteket, azt is mondom, hogy aki nem bírja, azt tényleg nem, mert ugye borzalmasak is vannak, vagy hát olyan nagyon nehéz, hogy szinte mindenkinek gyorsan elmagyaráznám, hogy nem jó gondolod, mert de nem lehet persze, de én nekem fontos volt látnom, hogy hogyan látják az emberek.
És mit gondolsz ez a 8 év alatt, mert mondtad, hogy így végig tudtad kísérni, és egy pár perccel ezelőtt említetted, hogy azt gondolod, hogy javul ebben az ország talán. Erről tudnál egy kicsit mesélni, miben látod ezt a tendenciát, hogyha ezt így látod?
Igen. Én a kommentekben például. Szóval én nagyon-nagyon látom, hogy ott, és ez nagyon furcsa lesz, hogy egyszerűen felismerik az áldozathibáztató kommenteket. Most nem arról beszélek, hogy ez egy kurva, meg hogy minek kezdett egy főorvos, három gyermek, szóval hogy egy családos embere minek kezdett, de hogy ők már rögtön tudják, hogy egy pillanat, hogy ő elvált volt, és ő család, tehát hogy már sokkal jobban látják ezt is például, meg például már nagyon jól látják az ilyen narcisztikus, pszichopatita személyiségeknek a manipulációját, és hogy, tehát, hogy ebben is látok változást, hogy itt hogy nem hisznek az áldozatoknak, mert manipulatív a másik személy, ő meg ugye csak védeni próbálja saját magát, ezt is átlátják már. Tehát szerintem sokkal nagyobb rálátásuk van az ilyen párkapcsolati erőszakra, és ezáltal már nincsenek ezek a nagyon buta és nagyon egyszerű hibáztatások. És mondom, hogy én azt láttam, hogyha egy valaki is így felbukkant, most tényleg nem erről az obszénekről beszélek, hanem aki csak kérdés volt benne, nem rossz indulatú, és nem egy... Akkor azt rögtön megválaszolják ott. Tehát nem kellett nekem, vagy bárkinek beleavatkozni, mert már az emberek, és jól, és okosan, és levezetik, hogy miért nem az a fontos. Én ezt látom, hogy most már így sokkal tájékozottabbak. És szerintem igazából az áldozathibáztatásnak a 70%-a csak tudatlanság.
Szerintem azért is tök jó dolog, hogy ezt mondod, vagy azért is nagyon örülök ennek, hogy ezt mondod, hogy felismerik ezt az emberek, mondjuk már akár így idézőjelben egymás közt, mert hogy tényleg annyira bele van kódolva sok szempontból a gondolkozásunkba, meg akár a nyelvünkbe is, hogy néha, tehát mi, akiknek mondjuk ez valamennyire a szakterületünk a Lilivel, még van, amikor én is nagyon nehezen veszem észre. Nem, én nem csinálom, tehát annyira nagyon odafigyelek, de hogy amikor mondjuk valami olyan kommentet olvasok, hogy annyira tényleg tudatlanságból fakad, és annyira elbújik benne, hogy nem, hogy az ember nem vesz észre, aki csinálja, hanem még én sem veszem észre, csak, csak háromszor, négyszeri elolvasás után, hogy várjunk csak, itt valami nagyon nem stimmel. Szóval, hogy ez tényleg ez tök jó, hogyha ilyen módon tudod edukálni a környezetedet, és a környezet edukálja magát igazából.
Meg amúgy szerintem az is hozzátesz, hogy, és mert ezzel is csak megerősítem azt, amit mondtál, Hanna, hogy, és ráadásul mi ugye már úgy nevelkedtünk, hogy az életünk nagy részében volt internet, és rálátásunk volt külföldi kultúrákra, Netflixen olyan sorozatokat néztünk, ahol erről megfelelő módon beszélnek, olyan külföldi íróktól kiadott könyveket olvastunk, de nagyon sok ilyen apró példa van. És amúgy szerintem, Amerika, az abszolút nem lenne a feladatod, hogy erről így edukálj, vagy hogy erről mondj módokat abszolút nekünk, hogy hogyan lehetne ezt javítani, de most egy ilyen beszélgetés kereteiben, akkor már, hogyha itt vagyunk, megkérdezem, hogy szerinted hogyan lehetne, és tényleg, mert hogy abszolút nem úgy gondolom, hogy most ezt így meg kell oldanunk, és hogy neked bármilyen kötelességed lenne, hogy ezt megoldjuk, de nagyon érdekel az, hogy szerinted, hogy neked így rálátással mi a véleményed arról, hogy mivel lehetne megoldani. Én és a híresen hosszú kérdéseim.
Kijöttél belőle azért jól. Én, amit tudok, tehát például nekem van egy ilyen, ez a szerelemféltés. Tehát ez, én erre kifejezetten rá vagyok indulva az ilyenekre, hogyha bárhol ezt olvasom. Nem szoktam kommentelni, sőt, egyáltalán nem a Facebookon nem élem ezeket meg, de amikor van, amikor nem bírok magammal, és az például ez a szerelemféltésből való gyilkolás, vagy brutális bűncselekmény, tehát egyszerűen ki kell szorítani ezt a szót. Ilyen nincs. És ezzel volt egy nagy vita, hogy igenis a jogrendszerben egy jogi szó ez a szerelemféltés, nem igaz. Tehát a jogi képviselőmet felhívtam akkor este, hogy mondd meg nekem, András, és mondta, hogy nincs, ez a szó nincs így bele, de egy ilyen, tehát lett egy ilyen slang ebben, és ez egy változik a világ, hogy ti már teljesen mások vagytok, hogy az én lányom is már teljesen más. Tehát nem használjuk ezt a szót. Újságírónak nem válaszolok erre, és azonnal ezekre felül, hogy ilyen nem nincs. Ez az egyik. A másik, hogy hogyan kérdezzük az áldozatokat, ez például egy nagyon fontos, de ezt olvastam a ti kérdéseket, tehát persze ti azért másokat, de azért például mondjuk egy Kálmán Olga, vagy mondjuk Jakubcse Gabriela, aki van egy ilyen másik ilyen nagyszerű kérdésem, amikor mit mondanál, ha a szemében nézhetnél, és mit tennél? Egyszerűen könyörgöm, értsük meg, hogy ez nem egy otthoni paverpatvar. Ez egy súlyos, brutális bűncselekmény. És semmi, de semmi közöm nincs az elkövetőhöz. Ő egy elkövető, egy bűncselekményt elkövető, egy bűnöző, egy elítélt aztán, én pedig egy áldozat vagyok. Nincs közöm hozzá. Az ő neki elszámolni valója nem velem van, hanem az igazságszolgáltatással és a törvénnyel. És ezt nagyon-nagyon nehezen tudom nekik elmondani, és mondom, egy Jakubcse Gabri, aki mondjuk azt gondolom, hogy fölkészült erre, vagy egy Kálmán Olga. És amikor ezt nekem szegezte, nem egyszer, úgy gondolom, hogy úgy lehet változtatni, hogy ezeket egyszerűen felszínre kell hozni, hogy ezek a kérdések nem helyén valók, nem jók, és kikérem magam, és ezt törölni kérem. És én nagyon sok újságírónál ezt már ugye ezt mondom, hogy tudom, hogy ezt sosem fogja többet megkérdezni. Ez a furcsaság, hogy például mondjuk egy Bliknél, vagy egy Borsnál inkább nem nagyon találkoztam, mint komolyabb újságíróknál. Tehát, és mondom, ez nem rossz indulat. Egyszerűen nem kapják meg azt az érzékenyítést, hogy egy áldozatnál mik a jó kérdések, milyen kérdéseket lehet feltenni, hanem ezeket a nagyon, nem tudom, milyen kérdéseket teszik el. Tehát például ezzel lehet javítani, én úgy gondolom. Nagyon sokat a társadalom felé. Én remélem, hogy az a könyv, amit majd most írnak, és ha majd egyszer megjelenik, ugye nagyon régóta íródik már, az igazából ezért is íródik, hogy ott nagyon sok olyan van, hogy igazából arról szól, hogy az én hogyan éltem meg érzelmileg, és szerintem ez olyan fontos lenne, hogy egy áldozat szerepébe bele tudjanak helyezkedni az emberek, mert az már szerintem úgy gondolom, hogy a 60%-át változtatná meg abban, hogy hogyan egy áldozattal hogyan viselkedik.
Amúgy nagyon érdekes, hogy ezt mondod, hogy a komolyabb újságoknál így felmerül bennem, hogy ez lehet ugye amiatt is, mert hogy a komolyabb újságíróknak van egy ilyen késztetése, hogy edgy kérdéseket most sarokba szorítom, ami működik, hogyha egy celebbel beszélsz, politikussal beszélsz, vagy valakivel beszélsz, aki, nem tudom, egy aktivistával, de az újságírók nincsenek felkészítve arra, hogy egy áldozattal hogyan kell beszélni, és mondjuk én ennek láttam már ellen példáit az újságírói oktatásomban.
Igen, hogy, de nem Magyarországon láttad.
De igen.
Igen?
Tényleg? Magyarországon láttam, nem családon belüli vagy nemi alapú erőszak kapcsán, hanem menekült kérdés kapcsán a Minority Rights Group tartott egy képzésnek, ahol beszéltünk arról, hogy így generál-e áldozatokkal, hogyan beszélj, és hogyan ne beszélj, de hogy ez egy... Valószínűleg ezt nem mindenki kapta meg, mert hogy én csak velem felvettem. Igen.
Erika, mit gondolsz, hogy a te eseded, és most arra gondolok, ahogy az intézményes szinten kezelték a te ügyedet, az egy kirívó példa, vagy akár egy példája, vagy bizonyítéka annak, hogy Magyarországon a nők elleni erőszakot azt így kezelik?
Jó a kérdés, de azt mondanám, hogy nem csak a nők ellen, hanem általában sajnos azt mondom, hogy az áldozatokat. És ez egyáltalán nem kirívó példa az enyém. Én csak tényleg egy átláthatóvá tettem ezt azáltal, hogy fölvállaltam, és kiteregett, és ki úgy mentem végezzen a 8-as éven, hogy a társadalom láthatta az egészet, mint egy ilyen szappanoperát végig kísérhette. Nem én miattam, hanem az igazságszolgáltatást csinált belőle szappanoperát, de sajnos így működik. És így viselkednek az áldozatokkal, ennyire lesöprik őket, és semmilyen jogokat nem adnak neki. Egyáltalán nem kirívó, ez van. Ma Magyarországon ez van. Sajnos. És még egy ilyen ügyben is, ami ennyire... Ez a, például, ha megnézitek Mikó Gergelyt, ő az elsőfokú ítéletet hozta, ezt a bizonyos 4 évet. Ő volt a tanácselnök akkor, ő volt a büntető kollégium vezetője, tehát mindig saját magukra osztották a kollégium vezetők az én ügyemet, tehát mindig olyanok tárgyalták, akikre azt mondanám, hogy egy elég magas szinten álló szakmaira. Mikó Gergely, aki azt mondta, hogy igazából levette az életveszélyt, azt mondta, hogy igazából nagyon rendes volt velem, mert megfürdetett, betakart a kutyatakarójába nyílt sebeimet, és hogy meg is fésült, és hogyha megöl és eltemet, gondolom, akkor még rendesebb, mert eltemetett, ha elásod. Szóval, hogy nonsense, és ő egy mai napig ott regnáló bíró. Egy olyan bíró, aki most egy olyan ítéletet hozott, hogy a nem tudom, melyik ez volt az a bűncselekmény, hogy az, aki a macsétával lekaszabolta ott a 11 éves kislányt, annál is a megerőszakot, és azt mondta, hogy beleegyezett a kislány. Tehát ezért ez nem számít erőszaknak. Ez Mikó Gergely volt. A Mikó Gergely, aki azt mondta, hogy a 26 macséta kaszabolás az nem számít különösen kegyetlennek, mert csak 2 volt belőle halálos. Nem tudom, hánynak kéne, hogy legyen, hogy szétkaszabolják a gyerek. És ma Mikó Gergely ma is ott van bíró. Szóval ő volt, aki azt kérdezte, hogy ez a mindennapjénba okoz-e bármiféle problémát. Tehát aki különben meghamisította a jegyzőkönyveimet, mert ugye a szakértőknek leírták, hogy életveszélyben voltam, és oda behívták őket, és amikor a jogi képviselő megkapta az anyagaimat, akkor mondta, hogy hogy lehet, hogy 5,5 órát voltak benne a szakértők, és fél oldal, amit leírtak. És pekhére Mikó Gergelynek benn volt egy emberjogi aktivista, aki fölvette ezt a tárgyalást, és akkor legépelte a jogi képviselőm, és utána összehasonlítottuk, és tehát nem vezette ugye jegyzőkönyvet. Ő egyszerűen ki akarta hozni, hogy maximum ezt a 4 évet, na jó, akkor megkapja, és akkor majd a hülye majd nyilván nem fog fellebezni. Pekhére fellebezett, így lehetett eljutni. Szóval ma Magyarországon ezek a bírók még mindig ott lehetnek. Szóval, hogy ameddig ők itt vannak, és például egy Újvári Ákos, aki a megismételt már, aki egy igazán progresszív tárgyalást tartott, aki ugyanúgy végigment, mert végig kellett, mert a kúria elrendelte, ugyanúgy végigment a szakértő, ugyanúgy végigment a tanukon, szóval, hogy így ő tudott mégis egy progresszív tárgyalást. Tehát van ilyen, de mi akkor a szerencsém volt, hogy nem fogadta el az ítéletet az elkövető. Ha elfogadta volna, az azt jelenti, hogy már kint lenne 3 éve, és már praktizálhatna újra, mert ott csak 5 évre tiltották el a szakmájától. Ilyen ítéleteket hoz ma magyar fővárosi törvényszék. Tehát ilyenek vannak. És ezeket mondjuk nagyon jól lenne megváltoztatni, és nagyon gyors, hogy ezek az emberek ne lehessenek már az a bíróságon, de hát sajnos nem lehet. Ezek ott vannak.
Ezután nehéz bármi másra áttérni egy kérdésben. Egyszerűen szótlan válik az ember, ez tényleg elképzelhetetlen, vagy így hihetetlen.
Legszívesebben azt mondta van, hogyha bíró úrnak levágom a farkát, belerakjam a táskájába, önnek ez bármiféle problémát a mindennapjaiban okozna. Tehát ez egyszerűen egy ilyen... Na, és akkor, hogy ma az áldozatok így vannak, és ezt kell viselniük, hogy ilyen bírókkal áll szembe. És akkor én is olyan voltam, hogy én meg akartam felelni a bíróságnak, és a kihallgatásokon, a katéterrel, amikor le kellett engednem a katétert a kihallgatásban a rendőrségen, és mondták, hogy akkor menjek a férfi vécében, mert ott tudom állva leengedni. Szóval ezek a teljesen protokoll nélkül úgy állnak hozzá ilyen áldozatokhoz, hogy mondjuk 10 percig hangosan sírok, egy traumatizált áldozatot hallgatnak ki, és lefelé néznek, írogatnak, egy pohár vizet nem hoznak. Pszichológus 5,5-6 órán keresztül rozák tesztel, szondi tesztel, szabaszakodik velem. Szóval, hogy mint egy elkövetővel. És én kis buta, én úgy gondoltam, hogy megfelelek ennek, mert biztos ez a helyes, ezt így szokták csinálni. És kömmel tényleg így csinálják.
Persze, mert nyilván fél az ember attól, hogyha nem teszi ezt meg, és nem felel meg a bíróságnak, az intézménynek, akkor mondjuk nem nyer úgy érvényt. Az igaza, nem? Tehát, hogy ebben ez az még az extra megterhelő, hogy még arra is próbálsz, és oda kell figyelned, hogy mindig a toppon megfelelj, és érvényesíts magad a lehető legjobban, és ne hibázz.
Igen, mondjuk én nem féltem tőlük, inkább én azt szerettem volna, hogy úgy gondoltam, hogy ezzel segítem az ő munkájukat. Tehát, hogy biztos ez valamiért fontos. Hogy engem meghallgasson 2 év múlva egy pszichológus, Galambosné, aki előtte 2 nappal kihallgat az elkövetőt, és olyan kérdéseket tesz, hogy hányszor volt a életemben egyszer több férfivel. És akkor ott ülsz, és akkor, hogy most mire gondol, hogy így egyszerre vagy úgy? És akkor, szóval, hogy ott van bennem a katéter, szét vagyok roncsolva, a nőiességem, és akkor ilyen hülye ki, és mondjuk ez egy ilyen 80 éves néni, 1,20 magas, lemér le a lába, azt nézem, hogy lóbálja ott a széke, és akkor ilyen 1000 éves kártyákkal, képzeljétek el, ez az a szondi teszt, azt hiszem, vagy nem tudom, aki kirakják ezeket a szörnyű fejeket, akkor válasz be, és akkor ilyen, könyörgöm, 1500-as években, ilyen sárga, sárgult kártya, mint egy ilyen jósasszony kirakja. Komolyan 2020-ban itt tartunk, szóval, hogy döbbenet, hogy mennyire alapon tart nyomozási munkák, és nekem a BRFK vett át egy kiemelt osztály. Szóval, hogy képzétek el ez vidéken, hogy lehet.
És amúgy így az igazságszolgáltatáson kívül, vagy az intézményeken kívül mennyire számíthattál mondjuk áldozatsegítő csoportokra? Említetted, hogy jártál olyan terápiára, ami csoportos volt. Mennyire léteznek Magyarországon ezek a közösségek?
Az áldozatsegítő szolgálatban mentem el, ugye, hogy a 3 hónapon belül egyszer adnak egy pénzösszeget, meg segítséget. Oda mentem el, mert ugye mindenemet elvitte a pénztárcámat, nem volt semmi bankkártyám, és akkor sorszámot húztam, ott ültem a hajléktalanok között a szétégetett, bekötözött, steril cuccaimban, na mindegy, és akkor megtudták, hogy akkor hívták a vezetőt, és igazából ő foglalkozott akkor már velem. Ő ott volt egy EU-s projekt, ami ilyen csoportterápia. Sajnos én úgy tudom, hogy Magyarországon nincs. Ez másfél évig tartott ez a csoportterápia, amit egy projektnek volt a része, és az lezárult, és utána szélne keresztették ezeket a bántalmazott nőket. Mondjuk mai napig tartom velük a kapcsolatot, de a csoportterápia egy áldozatoknak, főleg ilyen, ugye mind nők voltunk, mint hasonló párkapcsolati, a legsúlyosabb persze az, fizikailag én voltam, de igazából nagyon súlyos esetek voltak ott, bántalmazott nők, az mondjuk olyan, azt mondom, hogy olyan 40-szer intenzívebb egy alkalom ebből a terápiából, mint egy normál. Tehát borzasztó. Én például mondjuk az első 3 alkalommal hangosan sírtam végig azt másfél órát, mert az másfél órás volt. Mindaddig, amíg nem volt a csoportterápia, én úgy beszéltem a pszichológus az ügyemről, mintha az egy más valakivel történt volna. Teljesen kívül helyeztem magam. Tehát nem tudtuk ezt feloldani, és igazából nekem a csoportterápia oldotta föl. Tehát az egy nagyon-nagyon-nagyon jó dolog, rettentően erős behatások érnek, és nagyon stabilan érzed magad biztonságban, tehát az a legfontosabb az áldozatnak, hogy biztonságban érezze magát egy tárgyalóteremben, egy kihallgatószobában, egy kórházban, És ahol ott se úgy voltam, de mindegy, és igazából ez nincs meg. Tehát ameddig az áldozat nem érzi magát biztonságban, nem fog megnyílni, nem fog tudni beszélni róla, nem fogja tudni úgy, ha még elég ügyes és bátor, sem fogja tudni úgy elengedni magát, és olyan jól határozottan válaszolni a kérdésekre, pedig ez lenne mindenkinek a célja, a nyomozóhatóságnak is, a bíróságnak is, hogy egy olyan áldozattal találkozon, aki jól tud válaszolni, nekik is könnyebbség lenne, nem tudom, miért nem csinálják ezt. Egyszerűen, mondom, ez az egy teremberendezés már nagyobb biztonságot ad, és nem kéne ehhez nagy pénzt, érzékenyíteni kéne a bírókat, hogy milyen kérdéseket tegyenek fel, és úgy viselkedjenek, hogy ez az áldozat biztonságban érezze. Az első dolog, amit elveszt az áldozat, a biztonságérzete. Örökre, gyakorlatilag örökre elvesztett, tehát tanulni kell újra úgy élni, hogy próbálj biztonságban lenni. Tehát amikor bármikor elvehetik az életedet, és erre így rájössz, hogy 12-én reggel 7:30-kor még voltam, és utána másfél óra volt a halál beálltáig ugye a szakvéleményemben. Azért ezt mondjuk 20-szor végighallgatni a bíróságon azért, mire a gyerekeim jöttek volna haza, addigra már nem élek, tehát szóval, hogy azért ez egy elég komoly trauma, és adnának egy biztonságot, ez rendőrség már szerintem ilyen gyerekeknél azt hiszem próbálja, hogy ilyen gyerekbarát kihallgatók. Szóval ezek nagyon fontosak lennének, de egy megerőszakolt vagy bántalmazott nőnél is jó lenne, de hát én még nem nagyon hallottam így róla, akik engem megkeresnek, hogy hogyan hallgatják őket ki, mennyire teljes dilettáns kihallgatásokon veszik, őket megkérdőjelezik. Hát ez a szokásos.
Azt lehet tudni, hogy mikorra várható ez a könyv, amit már itt több ízben említettél, még esetleg lehet tudni róla, hogy hol lehet majd mondjuk hozzájutni, vagy hogy ki adja ki ilyesmiket?
Hát igen, úgy néz ki, hogy hiszem szimbolikusan március 8-ára nőnapra szeretnénk, hogyha ez megjelenne. Még nagyon sok munka van vele, az kiadó, az nagyon jelentkezik mindenki. Nekünk fontos, hogy olyan olvasószerkesztő is legyen, aki nem mindegy, hogy ki. Különben Mérő Vera írja ezt a könyvet. Mert a Mérő Vera volt, aki így az elejétől fogva még a legeslegelején felhívott engem, és csak hát minden tárgyaláson ott ült velünk, és hát sok rossz állapotban is ő azért ott volt.
Ez így külön nagyon jó hallani, hogy ő írja.
Ja, én nagyon, és hát ugye ezek nagyon nehéz dolgok, mert például most hétfőn itt volt, és hát ugye amikor csak másról beszélünk, akkor leállította a diktafon, de igazából amik a konkrét tények, amikor beszéltünk magáról a szituációkról, az 5,5 óra volt. Tehát, hogy még így is rengeteg minden mondani valunk van, és hát ugye ezek nagyon mély interjúk voltak, tehát nagyon nehezek is voltak néha. Ő például sok mindent látott, amit könyvbe szeretnénk, amit ugye nem tudtunk már bemutatni az embereknek, ilyen például a sérülésem, hogy azt hogyan tudjuk beletenni, mert ez is az egész ügy alatt egy kicsit úgy volt, mint egy kicsit piros lett volna és elmúlt. Tehát, hogy igazából tudni kell, ezt mondta különben a védője, és igazából tudni kell, hogy mit jelent egy írháig hatoló harmadfokú égési sérülés mondjuk egy hüvely első egyharmadában. Akit ez érdekel, muszáj látni, hogy miről beszélünk, mert hogy ezek milyen komoly sérülések, és hogyan bagatellizálták, és például hogy mondta azt a védő, hogy igazából lehet, hogy az történt, hogy én reggel hüvely irigálni akartam forró kamilla tejával, mert és akkor kicsit túl forró volt a kamilla. Ez csak egy férfitől lehet ilyen mondat, mert ugye elképzeltem, hogy reggel 7:30-kor nem megyek dolgozni, inkább hüvely irigálok egyet forró kamillával. Tehát szóval, hogy ezek most már, és akkor például különben most így mondjátok, például a humor az azért nagyon fontos volt nekünk, a jogi képviselőm is, és itthon is mi nagyon, persze mindig volt, hogy kiborultunk, de utána mindig ilyen szállóigék lettek ilyen humoros dolgaikat. Na, ez például az egyik ilyen volt, hogy én hüvely irigáltam forró kamilla tejával. Szóval ez egy ilyen nagyon cuki dolog volt, de ti lányok vagytok, hagyd mondjam el, mert nekem ez például nagyon jól leszik, hogy a polgári zárt tárgyalást tartott, nem én kértem, bezárta a tárgyalást a Pákozi Zoltán Rudolf bíró úr, és arról kellett beszélnem, hogy milyen sérülések értek. Ez egy ilyen 5,5 órás meghallgatás volt, és akkor, hogy mik a problémák, ott konkrétan el kell mondani, hogy mind. Azt most tényleg egy polgári per, ott magáról a sérülésről kell beszélni, és hát ugye például olyanok, hogy a menstruáció is mondtam, hogy az például probléma egy hüvelyen, ami hegesen összezárult, és akkor megkérdezte, hogy miért? Tehát ma Magyarországon egy 50 éves férfi nem tudja, hogy a menstruáció, és ezt halálgáz. Most képzeljétek el, hogy nekem, így néz, most felvilágos, hogy biológia 5. óra, nem? Vagy 5. biosz, nem? Tehát, hogy például azt elhangzik egy tárgyóterem, hogy a nagyajak, kisajak, hogy a kisajkak és a nagyajkak, hogy megsemmisültek, az igazából csak egy szépészeti dolog. Tehát ők úgy gondolja egy férfi, hogy azért van az, hogy a férfiaknak szép legyen. Tehát, hogy nincs funkciója ezeknek a dolgoknak. Most képzeljétek el, hogy ilyen mélységről kezdeni, ezt elmagyarázni neki egy bírónak.
Oké, értem, hogy ő a bíró, de hogy ezt miért neki kell, tehát, hogy akkor mondjuk vezesse ezt a tárgyalást, nem? Egy olyan ember, aki ehhez ért.
De legalább, figyelj, 4 férfivel voltam ekkorban, és egy nő se, és én egyedül nő. Például ez egy ilyen alap kéne, hogy legyen, hogy egy ilyen típusú bűncselekmény, könyörgöm, legalább egy bírósági titkár, aki nő, azt könyörgöm, legyen már bent, hogy ennek a nyomorult, szerencsétlen hülyének, most tényleg nem tudok mit mondani, elmagyarázza, hogy egy... Szóval ne nekem kelljen ezt így elmondani. Szerintem a világon nincs ilyen, szerintem. És például úgy most, hogy engem a Helsinki Bizottság azt mondta, hogy menjék a NANÉ-hez, vagy a patenthez, és akkor majd ők segítenek neki. Nem tudom, hogy miért tolják át ezt egy női nemi problémának. Most gondoljunk be, hogy mondjuk
ez sok kérdés, igen.
Mondjuk, hogyha egy férfinek megcsonkítják a nemi szervét, és nincsen nemi szerve, akkor, és a bírónál neki bizonyítani kell, hogy ő nem tud behatolni nőbe, és nem tud hol kijönni az ondó, akkor utána őt hova küldi? Egy férfi társasághoz? Szóval, hogy ez nem női férfi, ez egy ember alapvető kérdés, és most pont ezért kell most... válaszolom majd a Helsinkinek, hogy ez én nem tartom normálisnak, tehát itt nem az volt, jó, persze most nekem női nemi szerve van, de hogy igazából ez egy totál nonsens. Szóval, hogy igazából azt meg tudom számolni, hogy hány női bírón volt a 8,5 év alatt, egy kezemmel meg tudom számolni, 3. És mondjuk 40 férfi. Tehát, hogy így nem azt mondom, hogy ők... de nem tudják, hogy milyen nemi szerv, biztos tanulták, de ezek szerint nem. Például olyanokat kell hallgatnom, hogy teherbeesés, hogy például úgy is lehet, hogy spermiumot befecskendeznek a hasfalamon keresztül a méhenbe. Szóval, hogy ilyen nonsens dolgokra kell egy tárgyalterembe felkészülni, és most a komolyan már mondta az ügyvédem, és most már mindjárt kimegy rókázni, mert most már annyira fudarító volt, és így kerülgették ezt, hogy hogyan, tehát olyan, mintha azt mondanák, hogy egy csorba bögre vagyok, ki vagy kicsorbult bögre, de még ha itt összeragasztjuk egy kicsit, ott megfotó, akkor lehet-e még belőle inni? Tehát ez nem ez a kérdés. Szóval, hogy így ilyen lettentően dilettáns ez a magyar bírósági kar. Lehet, hogy az én ügyemhez így amúgy sem voltak így, biztos ez nem egy mindennapos, de azért akkor csak felkészülnek rá, nem? Persze ezt a bírót aztán leváltották, de az ügyemről, de...
Hát csak ahonnan ő jött, ott hány ilyen van még, ugye? Az a baj, hogy ezeket a rendszer termeli ki, tehát hogy nem egy-egy van belőle.
Így van, pontosan így van, és ezektől meg kéne szabadulni, mert ezek miatt nem, egyszerűen nők nem jutnak el. Hát hányan jutnak el? Kézzétek el, van egy erőszak, nem erőszak, vagy bármilyen testisítés. Mondjuk, hogy hányan jutnak el polgári ügyig, hogy őt neki ezért kell. Hányan? 10-ből hány? Hát egy.
Egy.
Igen. Körülbelül ilyen arány. Szóval ezért, mert tehát ez ki, tehát hogy, szóval, hogy nagyon-nagyon nagy a baj, én úgy gondolom, hogy itt a jogrendszer területén, tehát ez a jogrendszer árulásain keresztül, és közben meg szerintem egy egyszerű, tényleg szakmaiatlanság dilettáns. És mondjuk külföldre, hogyha külföldre mennének, és ott megnéznének legalább tapasztalatokat, könyörgöm, nem? Vagy filmeket vetítenének nekik, mert azért már van, akkor onnan lehetne szerezni tapasztalatot. Igen, de mi tényleg ebbe a 1800-as években vagyunk, komolyan. Azt, hogy azt a szakértőktől megkérdezik nekem, hogy Renner Erika 2013-ban menstruált-e. Ez egy szakértői kérdés. Most mit fog mondani? Elnézést, nem, hogy menstruált, de aznap, vagy úgy egyáltalán. Szóval, hogy mi ez? Tehát ez mi? Szóval, hogy így, most már nevetünk rajta nagyon sokat, de képzétek, hogy ilyen borzalmas ócska munkák, a trehány, ócska, dilettáns társaság.
És az is mennyire durva, hogy ez egy nőnek gyakorlatilag a szerepe lesz, így ebben a helyzetben, hogy ezt elmondja a társadalomnak, mert hogyha te nem állsz ki ezzel, akkor Ki tudja, hogy mikor tudjuk meg mindezeket, vagy hogy egyáltalán meg tudjuk-e mindezeket, és hogy terítékre kerül-e a következő évtizedekben, hogy ha-ho, amúgy a 2000-es évek vége, vagy közepe fele járunk, most már azért valamit kéne csinálni az 1800-as évekből visszamaradt gondolkodásunkkal, és azért iszonyatosan jó, hogy te elkezdte erről beszélni, mert láttuk, hogy vannak, akik követnek, és látjuk, hogy talán van hatása is, és iszonyatosan várom amúgy a könyvet is.
Igen, igen, én is, nagyon jó lesz, úgyhogy nagyon izgalmas. Még nagyon sok munka van vele, mert tényleg szeretnénk, hogy jó legyen, és tényleg azt szeretük van, hogy beleéljék magukat az emberek. Ebbe, most szóval nem lesz egy ilyen, nem a bűncselekményről fog igazából szólni, hanem az, hogy hogyan, szóval tényleg ez érzelmi, szóval hogyan éled meg ezeket.
És én bízom a Verában abban, ahogy megismertem, hogy ő nem fogja se így elromanticizálni, se elfinomkodni, sem egy ilyen krimi nem lesz belőle, hanem hogy az nyers lesz, és hogy őszinte lesz. Vagy nem tudom, gondolom, ilyet szeretnél te is, de hogy...
Hát már egy pár dolgot húztak ki, mert annyira őszinte volt, hogy... De hogy szóval ő azért elég nyersen leírja azt, amit igen, úgy gondol, és tényleg sok mindenben hasonlóan gondolkodunk, hála Istennek, azért nem is tudtam volna, nagyon sokan akarták írni ezt a könyvet, sokan megkerestek, de azért nagyon olyan kell, aki például vannak olyan jelenetek, amikor én a kórház vagyok, amit a Vera úgy tud leírni, hogy én, amikor elolvastuk Attilával, hogy így ketten elsírtuk magunkat, hogy azt az igazi mély magányt, azt az igazi magunkra hagyatottságot, azt vissza tudja adni. Például ez is nagyon fontos lenne, hogy tényleg az emberek beleélhessék magukat, hogy lássák, és akkor nem fognak olyanokat mondani, hogy minek ment oda, meg miért volt rajta miniszoknya. Szóval, hogy ezek rá fognak jönni, hogy soha nem az áldozat hibáztatható. És én ugyanolyan esendő vagyok, mint ők, mint mindannyian. Velem ma történt, holnap veled. Tehát, hogy ez nem válogat, amikor áldozat leszel.
Ez az epizód alapján én biztos vagyok benne, hogy veled csak nagyon jó dolgokat lehet csinálni ilyen szempontból, Erika, szóval nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönjük, tényleg,
nagyon
hogy
köszönjük.
Egy ennyire zseniális epizódban szerepeltél, vagy hogy ennyire zseniálisan jól beszéltél velünk.
Nagyon tiszteletre méltó a bátorságot, meg a személyed egyébként, amilyen vagy így, hát nem face-to-face, de majdnem.
Én köszönöm szépen a megkívást, és azt is köszönöm, hogy ezzel foglalkoztok ti, és hogy ez nagyon fontos, és ez rettentően fontos, hogy ne hagyjuk, hogy a mi gyerekeim már tényleg ilyen sötétségben éljenek.
Ez volt a Vénusz Projekt Podcast
Solti Hannával
és Rutai Lilivel.
Ha tetszett az epizód, értékelj minket az Apple Podcast rendszerében, hogy többekhez eljussunk, és kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon.